stúdiónkban Székely János püspökatyát, Soproni Mónika vagyok. A mai nap folytatjuk a házasság szentségének a témáját. A múlt héten már beszélgettünk a házasságról, együttélésről, gyermekekkel vagy anélkül az élet is felmerült a kérdéseink között. Valamint a férfi-nő testi kapcsolata is szerepelt a témánkban. Ma is érdekes gondolatokat, kérdéseket érintünk. El is kezdem, vagy inkább folytatom a múlt héten megkezdett gondolatmenetet. Püspök atya, talán a következő kérdések a hallgatók számára első hallásra meglepőek lesznek, de mostanában egész sokszor hallhatunk ilyen is ehhez hasonló híradásokat a médiákban, mint a több negyűség. Mielőtt az első kérdésémet feltenném, engedjék meg, hogy felidézzek egy néhány évvel ezelőtti beszélgetést, melyet egy nagy tudású arab orvossal folytattam, ő hozzájártam szájsebészetre. Ő sokat mesélt a saját kultúrájáról és a hazájáról. Elmondta, hogy nem mindegy, hogy az ország melyik részében laknak, mert részenként más és más a kultúra. Van, ahol egyenlőek a férfiak és nők, máshol a férfiak a nők fölé vannak rendelve. Ő mesélt akkor nekem először a több nejűségről. Rendkívül érdekes volt. Megjegyzem, neki csak egy felesége van. Amiket hallottam, megmaradt élénken bennem, hogy akinek viszont több felesége van, mindegyikkel egyformán kell bánnia. Amikor rákérdeztem, hogy ez mégis az életben hogyan működik, azt mondta, hogy ha vesz az egyiknek Porsét, a másiknak is Porsét kell venni, Suzukit nem lehet. Ugyanígy, hogyha együtt van az egyikkel, együtt kell lenni a másikkal vagy a harmadikkal. Megegyeztünk végül is abban, hogy ez nem is olyan egyszerű, hogy több feleséget koordinál az életben. Ugye a mi kultúránkra a monogámia, az egynegyűség a jellemző. De hát vannak más kultúrák, ahol megengedett a bigámia vagy a poligámia. Van ennek valamilyen konkrét jelentősége vagy érdekessége a számunkra?
Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. A Biblia arra tanít minket, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Megáldotta őket, mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok. Azt mondta, kettő egy emberré lesz. Isten álma tehát a házasságról és a szerelemről, ez a totális önátadás. Két ember egymásnak adja az életét, egy férfi és egy nő szeretett szövetsége. Ebbe az isteni tervbe jön be sajnos a bűn. És ennek a következménye az, hogy nagyon sok kultúrában az egynejű, fölbonthatatlan házasság eszménye, az megromlik. Ahogyan valami hasonlót látunk az Isten képpel kapcsolatban. A legősibb népek azok egyisten hívők. Afrikának az egyszeri törzsi népei, az indián népeknek a nagy többsége mind egyetlen teremtő mennyei szellemben, atyában hitt. És a sok Isten hit az tulajdonképpen már a bűnnek a következményeként jön létre, általában úgy, hogy egy birodalom elfoglal, leigáz más népeket, és azoknak a népeknek az isteneit is a saját templomukba, panteonjukba behelyezik, és ilyen módon alakul ki a sok Isten hit. De az emberiség ősi hite az egy Isten hit. Éppen így az ősi emberi együttélési rend vagy törvény az egynejű házasság. És a bűn következménye miatt jön be ebbe a több nejűség. Gyakran egy kicsit hasonlóan, mint a több Isten hitnél, ha valaki hatalmasabb, gazdagabb, erősebb, az tud több feleséget szerezni magának. De az emberi természetben nyilván nem ez van beleírva. Én magam átéltem ezt, amikor Afrikában hosszabb időt töltöttem, és láttam, hogy az ottani missziós atyák igen gyakran beszélnek arról, hogy Isten eredeti terve az egynejű, fölbonthatatlan házasság, két embernek a totális önátadása. És ahogyan ezt elmondták, olyan törzseknek is, amelyek emberemlékezet óta több nehézségben élnek, az asszonyok, főként akik nyilván ettől elsősorban szenvednek, hogy nincs egy egyetlen férjük, aki őket egész szívvel szeretik, hanem egyek a sok feleség között. Az asszonyok, ahogy hallották az isteni eredeti tervet, egyből sírtak, egyből érezték, hogy ez a helyes, ez a jó, erre vágynának. Az egynemű házasság az nem valami kulturális gyümölcse az emberi történelemnek, hanem bele van írva a természetünkbe. Az emberi természetet maga a Teremtő Isten alkotta. Gyakran szoktam ezt a hasonlatot mondani, ha a komputerekhez hasonlítanánk az embert, hogy a hardvert, a sejtjeinket, a teremtett világot Isten alkotta. És éppen ezért az ő gondolataival működik ez a legjobban. Az ő szoftvereivel. Különben a komputerek lefagynak. Nem működnek helyesen, meghibásodnak, vírusokat kapnak. Minden más ideológia, akár az iszlám, akár bármilyen más ideológia, amelyik szembeszáll ezzel a természet törvénnyel, millió hibával és sebbel küzd, ahogy ezt látjuk is a történelemben. Az nem véletlen, hogy Európában egy ilyen szép és élhető világ alakult ki. Egy harmonikus jogokat tiszteletben tartó, természetet megóvni akaró, békére törekvő világ, ahol van értéke a művészetnek, a tudománynak, ahol tiszteletben tartják az egyén szabadságát. Nem véletlen, hogy ez itt alakult ki. És nem véletlen, hogy nagyon sokan szeretnének idejönni. Ez egy szép és élhető világ. És ennek az oka az, hogy nagyon sokáig a keresztény gondolatok alapján építették és élték itt a társadalmuk az életüket. Teljesen más az iszlám világa. Ha megnézzük azokat a területeket, ahol az iszlám terjedt, azt látjuk, hogy rengeteg háború, rengeteg szörnyűség, pusztítás. Tehát nem véletlen, hogy ahol az Isten gondolatai szerint élünk, ott bontakozik ki igazán az ember.
Köszönöm szépen a választ erre a számomra érdekes kérdésre. Mint tudjuk, ez a szentség igazából elég titokzatos. Azt gondolom, sokan nem is tudják, hogy a házasság szentsége az a szentség, amit nem is igazán a pap szolgáltat ki, hanem ő is, mint tanú van jelen egy házasságkötésnél. Hogyan történik ennek a szentségnek a létrejötte?
A házasság szentségét valóban nem a pap szolgáltatja ki, hanem a két fél egymásnak. Ez azt jelenti, hogy a mennyasszony és a vőlegény a döntésével, azzal, hogy igent mond egymásra, hogy egymásnak adják az életüket, ezáltal születik meg a házasság. A pap csak az egyháznak a hivatalos tanúja, aki jelen van ezen a szándék kinyilvánításon, és utólag elismeri ennek a szövetségnek, a létrejött házassági szövetségnek az érvényességét és megáldja. De a lényegi eleme a házasság kötésnek a két fél igenje. Annyira így van ez, hogy sokáig az egyházon belül nem is volt esküvő. Aztán kevesen tudják, vagy kevesen gondolták végig. Az első évszázadokban nagyon sokáig ilyen szertartás, vagy házasságkötési szertartás nem volt az egyházon belül, hanem polgári esküvő volt, amelyet a keresztények mindig is szentségnek tartottak. Tehát ha két megkeresztelt ember hiteles módon összeköti az életét, ezt mindig úgy tartották, hogy Isten által történik, ahogy Jézus mondja, amit Isten egybekötött. Ember szét ne válassza, vagy ahogy Szent Pál apostol mondja, nagy titok ez, nagy misztérium. Krisztus kereszt áldozata, a forrása és mintája a házastársi szeretetnek. Tehát a keresztények mindig is szentségnek tartották a házasságot, isteni dolognak, fölbonthatatlannak, de külön szertartás erre nem volt, hanem a polgári esküvő után, vagy a családi szertartás után elmentek mondjuk az ifjú pár egy-két nappal később együtt szent misére, ott kaptak egy különleges áldást. De maga a házasság kötés nem a templomban történt. Ez egy kicsit később alakult ki, mégpedig a Római Birodalom összeomlása után, és amiatt, hogy megszűnt gyakorlatilag a polgári szertartás, tehát nem volt, aki elvégezést, inkább emiatt a püspök, vagy a helyi egyházi vezető átvette a régi római polgári esküvő végzésének a kötelezettségét, feladatát is. Ebből adódik az is, hogy az esküvői szertartás kezdő kérdései, azok tulajdonképpen a régi római polgári esküvőből származnak. Ez, hogy megfontoltad a szándékodat, szabad elhatározásból jöttél ide, ez a régi tipikus római polgári esküvőnek a mondatai. Később alakul az ki, hogy az egyház elvárja a templomi szertartást. Végérvényesen ez a trienti zsinaton dől el így. A fő oka ennek az, hogy sajnos ebben az időben nagyon sok titkos házasság történt. Amikor nem lehetett teljesen bizonyítani, például, hogy egy férfinek ez hanyadik házassága, mert nem volt teljesen nyilvántartva. Vagy sajnos történtek olyan házasságok, ahol a főleg a mennyasszony szinte kényszerítették az igen kimondására, vagy elrabolták. Tehát ilyen módon fontosnak tűnt az, hogy az egyház ezt egy kicsit jobban ellenőrizze. És ezért jelenleg az érvényes házasság kötésnek feltétele, hogy jelen legyen a helyi plébános. Tehát ő a tanúja, a garanciája annak, hogy tényleg szabad elhatározásból két szabad állapotú ember köt házasságot. De ezzel együtt az egyház meggyőződése ma is az, hogy a házasság lényegéhez nem szükséges a pap. Ez azt jelenti, hogy ha például mondjuk háború van, és nem lehet papot könnyedén elérni, vagy valaki, nem tudom, Szibériában dolgozik olyan területen, ahol katolikus papot nem tud könnyedén elérni, ha szeretnének ott házasságot kötni, és találnak erre két tanút, akkor két katolikus embernek a házassága pap jelenléte nélkül is egy érvényes, felmondhatatlan szentségi házasság. És ha esetleg ők visszakerülnek onnan olyan területre, ahol van katolikus egyházi szervezet, akkor nem kötik meg újra. Szigorúan tilos újra megkötni, csak az anyakönyvből bejegyzik, a tanúk igazolják, hogy ez megtörtént. Tehát a házasság szentsége a két ember igenje által jön létre. Ez nyilvánul meg abban is, hogy ha valami miatt két katolikus ember csak polgári házasságot kötött, és nyilván kötelezve lettek volna arra, hogy egyházi házasságot kössenek, de ez valami miatt nem történt meg. Mondjuk a férj olyan állásban volt, vagy olyan meggyőződése volt, hogy nem szívesen jött el a templomba, és mondjuk eltelik 20 év, és szeretnék ezt a helyzetet rendezni. Akkor van arra lehetőség, lehetséges megtartani ilyenkor a templomi esküvőt utólagosan is, de lehetséges az is, ha ők ezt így kérik, és az igenjük akkor, 20 évvel azelőtt hitelesen elhangzott, és azóta is fennáll, hogy azt a régi polgári esküvőt az egyház utólagosan elismeri szentségi érvényes házasságnak. Ezt úgy hívják, hogy gyökeres orvoslás. Tehát azt a régi polgári esküvőt fogadja el az egyház, mivel lényege szerint megtörtént a házassági életszövetség létrehozása, csak a forma hiányzott, ez alól utólagosan adnak fölmentést, és ilyen módon válik ez egy érvényes szentségi házassággá. Sőt, hát abban is megnyilvánul ugyanez a meggyőződése az egyházunknak, hogyha két protestáns ember köt házasságot, mondjuk két református vagy két evangélikus, mondjuk polgári házasságra lépnek, mivel ők nem katolikusok, nincsenek is kötelezve erre az egyházi szabályra, hogy egyházilag kössék a házasságokat, de mind a kettő megkeresztelt ember, éppen ezért a katolikus egyház meggyőződése, hogy ez egy érvényes, szentségi, fölbonthatatlan házasság. Tehát két reformátusnak akár a polgári házasságát is mi katolikusok érvényes, szentségi, fölbonthatatlan házasságnak tartjuk. A házasság tehát ezáltal az igen által jön létre. És ez a házasságnak a lényege, két embernek a szüntelen egymásra kimondott igenje.
Milyen kár, hogy ez ennyire nincsen benne a köztudatban. Van egy idős néni ismerősöm, akinek a fia sajnos úgy halt meg, hogy nem orvosolták a házasságát, és a néninek is, de a fiúnak is valamilyen szinten ez nagy lelki problémát okozott, de a feleség nem akart templomban házasságot kötni, és ha ezt tudják, akkor esetleg ezt a 35 éves házasságot így a gyökeresen lehetett volna orvosolni, de talán most így a hallgatók végig gondolják, hogy mit lehet az ő életükbe helyre tenni.
Hála Istennek, ez egy aránylag könnyű eljárás, tehát tulajdonképp egyszerűen egy kérőlevelet kell írni a helyi püspöknek, egy-két indokkal megindokolni, két keresztlevelet beküldeni, amiből a szabad állapot látszik, és ez alapján megadják ezt az engedélyt.
Hát Ezt már csak a Jóisten fogja felorvosolni nekik legalábbis. Azt mondjuk ugye, hogy a házasság felbonthatatlan, ez ugye sok embert elriaszt, mint múlt héten is beszéltük, pedig azért, ha az ember igazán szeret valakit, akkor tényleg valóban holtamiglan és holtáiglan szereti, akármi is történik az életben. Sajnos a társadalmunk nem teljesen ezt mutatja. Kis túlzással cserélgetik az emberek a társukat, házastársukat, mint egy ruhadarabot. De ha nem is a házasságra gondolunk, még egy igazi barátság is, hogyha tényleg igazi mély, akkor az is egy életre kell, hogy szóljon. Mi van olyankor, hogyha esetleg valaki bekopog a plébániára vagy a püspökségre, hogy ő már pedig hatodik haszakad, el akar válni, és újra templomban kíván egy másik emberrel házasságot kötni. Van erre valamilyen lehetőség?
Hadd induljak el onnan, hogy a házasság felbonthatatlansága az elsősorban nem egy tiltó parancs. Tehát nem így kellene ezt látni, mint valami szigorú egyházi előírás, hogy sajnos nem lehet második házasságot kötni, hanem ez mindenek előtt örömhír. Ez azt jelzi, hogy lehetséges egy életen át egész szívvel totálisan valakit szeretni. Az ember képes erre, sőt erre van meghívva, hogy az egész életét odaadja. Az egyház ezt az örömhírt hirdeti, hogy van igazi szerelem. Létezik egy életen át tartó szerelem. Ez nem csak álom, hanem reálisan megvalósítható, megélhető. Krisztus nyilvánvalóan erről beszélt, tehát az evangéliumban ez annyira világos, azt mondja, amit Isten egybekötött ember szét ne válassza, vagy másutt azt mondja, aki elbocsátottat vesz el, az szintén házasságot tör. Mert azt az elbocsátott felet, ezt az elbocsátott asszonyt köti még az előző házassága. Van egy kötelék, ami lehetetlenné teszi, hogy ő egy második házasságra lépjen. A mai világban valóban úgy tűnik a fölbonthatatlanság, mint egy akadály. És nagyon sok ember azt gondolja, hogy az életét úgy kell vezetnie, hogy úgy könnyedén túllépjen kapcsolatokon, roncsokat maga mögött hagyva halad előre az élete útján. Az ilyen ember talán megúszza a házassági kapcsolat nagy drámájának a súlyát, mert nyilván ennek a kapcsolatnak van terhe, van súlya, mindent oda kell adni, nagy lelkűség kell hozzá, bölcsesség, képesség arra, hogy valaki egy életen át a társát boldogítsa, megértse. Tehát van ennek egy nagy kihívása. Sokan azt mondják, hogy ők ezt nem akarják vállalni, úgy bele-bele kapnak egy másik életbe a felszínen, és ahogyan a dolognak kezd terhe lenni, súlya lenni, akkor tovább állnak. Az ilyen ember lehet, hogy megúszza a házasságnak a terheit, súlyát, de az igazi boldogságot soha nem fogja átélni. A boldogság valahol a mélyben van. Ahogy a Jézus mondja, hogy az Isten országa olyan, mint a szántóföldben mélyen elrejtett kincs. Aki megtalálta, mindenét odaadja örömében, és megveszi azt a szántóföldet. Aki csak felszínesen bele-bele kap és tovább áll, soha ezt a kincset nem fogja megtalálni. Minden házastárs, minden ember végtelen kincs, végtelen gazdagság, kimeríthetetlen. Ha valaki tud hűséges lenni, és tud a társának, férjének, feleségének az életében, szívében a mélységekig eljutni, akkor ott a mélyben ezt a kincset újra és újra ámulattal meg fogja kapni. A kincs csak a hűségesé. Ahogy ezt nagyon sokszor átéltem a papi életem folyamán, felejthetetlen például egy kb. 70 éves házaspár, 7 gyermekük volt. Mind a ketten nagyon műveltek és erős egyéniségek voltak, láttam őket kisebb vitákban, és őszinte emberek voltak, ezt se rejtették el előttem sem. És egyik alkalommal mentem föl a családhoz valami kis elintézni valóval, a feleség volt otthon a legkisebb gyermekükkel, aki sérült volt, és otthon lakott náluk egész életében. És az idős asszony elmondta, hogy ha a férje ilyen nincs otthon, és ő várja, akkor mindig kikinéz az ablakon. Figyeli, hogy a sarkon esetleg befordult-e már, és ha meglátja, akkor most 70 évesen is megdobban a szíve. és ha a férje udvarol neki, mert néha szokott bókolni, akkor most 70 évesen is elpirul. Vannak ilyen szép házasságok, lehetséges egy életen át szeretni. A házasság fölbonthatatlansága örömír. Azt jelzi, hogy lehet, sőt az embernek ez az igazi kihívása, életfeladata, hogy odaadja az életét. Lehet egy életen át hűségesen, nagy lelkűen szeretni. Az egyházunk éppen ezért a házasságot fölbonthatatlanként kezeli, és egy ember csak egyszer köthet templomi házasságot. Ezt olyan módon éri el az egyházunk, hogy minden esküvő után mind a két félnek a keresztelési anyakönyvébe beírják, hogy kivel kötött házasságot, mikor és hol ki lett az ő férje, illetőleg feleség. És ha legközelebb szeretne egyházi házasságot kötni esetleg valahol teljesen szabálytalan módon, mindig fogják tőle kérni, hogy egy friss keresztlevelet hozzon. És abban a keresztlevélben már benne fog állni, hogy x évben x személy előházasságot kötött. Tehát a keresztlevél bizonyítja az illetőnek a szabad állapotát, vagy pedig a házas voltát. Ezzel együtt azt is szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy akiknek a házassága szétesett. Nyilván ez nagyon sokfajta történet. Sok olyan eset van, amikor az egyik fél majdhogy nem teljesen ártatlan. Általában azért soha nem csak az egyik fél a hibás, de vannak esetek, amikor a felelősség nagy része az egyik félen van. Vannak, akik ténylegesen szinte önhibájukon kívül kerülnek ilyen élethelyzetbe. Egy ilyen keresztény ember is, aki elvált, és mondjuk polgárilag újraházasodott, vagy van élettársa, szentségekhez nem járulhat. Az egyház mindig is úgy tartotta, hogy vannak olyan életállapotok, amelyek objektíve ellenkeznek Krisztusnak a legalapvetőbb törvényeivel, szándékával, a szeretet nagy parancsaival. Tehát aki ilyen életállapotban, vagy ilyen foglalkozást űzve él, az eukarisztiában nem tud részesülni. De ezek a személyek is ennek ellenére az egyházunk tagjai. És a szentmiséken, karitáscsoportokban, közösségekben, nagyon sok helyen ugyanolyan módon vesznek részt az egyházunk életében, mint akárki más. A szentmisében is, amikor mennek előre áldozni az emberek, egy ilyen személy, aki éppen nem tud áldozni az életállapota miatt, nagyon fontos lenne, hogy átélje azt, hogy Krisztus nem csak a szentségeken keresztül tud jönni, hanem jön hozzám, és a többiek mennek áldozni, de titokzatos módon Krisztus, a jó pásztor, hozzám is odalép. Engem is átölel, nekem is adja önmagát. Krisztusnak rengeteg útja van a szentségeken kívül is. Illetőleg jó akár arra is gondolni, hogy nem biztos az, hogy aki éppen áldozik, az feltétlenül jobb nálam. Az egyház törvényei emberi törvények. És az Úristen azért másképpen látja a szíveket. És lehetséges, hogy éppen az, aki áldozni megy, egy sokkal gyarlóbb ember, mint ő, aki éppen nem tud áldozni. Tehát nagyon fontos ezt is kiemelni, hogy az elvált, újraházasodott testvéreink is az egyházunknak éppen úgy tagjai, éppen olyan szeretettel részei ennek a közösségnek, és várjuk őket a közösségeinkbe. És hát lehetne ide még egy elég hosszú témát ide csatolni. Ha valakinek ilyen élethelyzete van, hogy a házassága tönkrement, és úgy gondolja, hogy nem tud egyedül élni, és egy új házasságot szeretne kötni, akkor mindig nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy esetleg az első házassága, amit ők templomban megkötöttek, az valóban teljes értékű, érvényes házasság volt-e. Ugyanis a katolikus egyház meggyőződése az, hogy nem attól lesz a házasság érvényes, hogy a szavak elhangoznak. Nem pusztán ettől kötődik meg, hanem kell, hogy a két ember a lelke mélyén ezt a döntést meghozza szabadon, örömmel, szeretettel egymásnak adja az életét. A házasság csak akkor érvényes, ha mind a kettőnek a szívében, az akaratában ez a döntés megszületik. Ettől jön létre a házasság. Egyházjogilag három alappontra szoktuk fölbontani a házasság érvényességének a feltételeit, a képesség, a szándék és a forma. A képesség azt jelenti, hogy két olyan ember tud érvényes házasságot kötni, akik testileg is képesek erre, tehát megvan az a szintű testi egészségük, ami a testi kapcsolatot lehetővé teszi, de lelkileg is képesek erre, tehát kell, hogy pszichikailag, lelkileg egy olyan egészségi fokon legyenek, amely lehetővé teszi ezt az életszövetséget. Ha kimutatható például, hogy valamelyik félnek olyan belső problémái, görcsei, komplexusai voltak, ami miatt ő egy totális önátadásra egyszerűen nem képes, a másik akaratát, vágyait, gondolatait nem tudja befogadni, nem tudja fölfogni. Tehát, ha egy ilyen lelkisérültsége van, akkor az egyház szerint nem jött létre érvényes házasság, mert ő erre nem volt képes. Sőt, egész rendkívüli esetekben az egyház néha azt is mondja, hogy két ember, aki pszichikailag alapvetően nem sérült, de lehet, hogy annyira más a lelki alkatuk, hogy ez a két kicsikét sérült lelki alkat egymást teljesen üti, és emiatt kettőjük között egy érvényes házasság nem tudott létrejönni. A második feltétel a szándék. Azt jelenti, hogy akkor tud érvényes házasság létrejönni, ha mind a két félben az őszinte, szabad döntés megvan, hogy a társamat egy életen át szeretni akarom és szeretni fogom. Vagyis nem azért kötnek házasságot pusztán, például, mert jön a baba, és akkor muszáj elvenni. Tehát nem kényszerből, hanem szabadon, szeretetből. Természetesen attól, hogy útban van a gyermek, attól lehet a döntés szabad. Tehát ez nem teljesen zárja ezt ki, de sok esetben sajnos ez ilyen módon történik, hogy igazi szabad döntés nem jön létre, hanem hirtelenében kicsit a helyzet szorításában hozzák meg ezt a döntést. Vagy ha mondjuk az egyik fél elkezdi a másikat zsarolni, hogyha nem veszel feleségül, öngyilkos leszek. Ez szintén kényszerből kötött házasság, tehát nem szabadon, nem szeretetből születik meg a döntés. Vagy nyilván, ha egyik fél eleve úgy hozza meg a döntést, hogy a gyereket semmi áron nem akar, nem fogad el, akkor is egy nem hiteles házassági döntés született, vagyis nincs érvényes házasság. Vagy ha valaki pusztán azért házasodik, hogy ne maradjon egyedül. Tehát nincs benne igazi szeretet, hanem csak ez a menekülés a magányából, ez sem egy hiteles házassági döntés. Vagyis ez a második eset, ha a szándék valami miatt nem volt meg, ilyen esetekben is az egyház utólag a házasságot érvényteleníti, érvénytelennek nyilvánítja. A harmadik feltétel pedig a forma, vagyis az érvényes templomi esküvő, amelyet a helyi plébános tudtával, beleegyezésével, fölhatalmazásával végeztek el. Bármelyik a három közül, tehát a képesség, a szándék vagy a forma közül bármelyik hiányzik, akkor az egyház utólag ki tudja mondani ennek az első házasságnak az érvénytelenségét. Jelenleg ez az eljárás nagyon leegyszerűsödött. Többek között Ferenc pápának a rendelkezései folytán nem kell másodfokra vinni az ügyeket, hanem egy bírósági eljáráson belül döntik ezt el. Hála Istennek az eljárás nagyon humánus, nincsen benne tárgyalás. Tehát nem kellettől félni, hogy ott vitába kell keveredni bárkivel is. Minden tanút külön-külön hallgatnak ki, és a tanúvallomásokat utólag papíron küldik meg a bíróknak, ők ennek alapján hozzák meg a döntésüket. Mind a két fél meghívást kap erre az eljárásra, nyilván az egyik nyújtja be a kérést, a másikat is meghívják, de ha ő valamilyen okból semmiképp sem akar részt venni az eljárásban, akkor is lehetséges az érvénytelenítési eljárásnak az elvégzése. Tehát egy nagyon humánus eljárás. Igen gyakran egy ilyen folyamatnak a végén az, aki átment rajta, nyilván vannak benne kicsit talán kellemetlen pillanatok is, amikor belekérdeznek ennek a fájdalmas történetnek a mélyébe, de utólag nagyon sokan azt élik át, hogy végre a lelkiismeretem megnyugodott, és teljesen világosan látom, hogy ez a házasság Isten előtt nem jött létre. Tehát felszabadul arra, hogy ténylegesen egy igazi hiteles házasságot köthessen. És nyilván, ha ez megtörténik, akkor utána az illető köthet szentségi házasságot.
Azt hiszem, ezekkel a gondolatokkal most megint sokkal-sokkal gazdagabbak lettünk, és aki hallgatja, és ilyen gondolatok forognak a fejében, könnyebben fog elhatározásra jutni, és elindulni az érvénytelenítés útján. Ez csak egy ilyen mellékkérdés lenne, hogy az elképzelhető, hogy valaki 25 év után indul neki ennek a procedúrának? Nem olyan régen az ismeretségi körömben volt, hogy ezüst lakodalom után rájöttek, hogy érvénytelen, és érvénytelenítették is a házasságot.
Nincsen semmilyen időbeli korlát, tehát el lehet indulni bármikor. Elég sokszor megtörténik emberek életében, hogy akár vallási kérdések sokáig nem érdeklik az illetőt, és emiatt nem is próbálja egyházilag rendezni a helyzetét, de mondjuk 40-50 éves korra megérik benne ez a vágy, és akkor kezdi ezt a dolgot. Nyugodtan lehetséges, tehát semmi akadálya nincs.
Köszönöm szépen. Köszönjük még egyszer, Püspök atya, hogy velünk volt. Mindenkinek tartalmas időtöltést kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.